26. Néma csend ülte meg a termet. Csak a mennyezeti gerendák pattogása hallatszott. A függönyök már elégtek, füstjük széles kígyóvá szelidülve lekúszott a kútba. Kell lennie valahol egy kijáratnak, dühöngött Edward. Nézzék csak, a füst arra felé húzódik. Na és ha van, húzta fel a vállát Jeff. Ha csak ráteszi a lábát a lépcsőre, olyan elektromos ütést kap, hogy belerokkan, nem is beszélve a karókról. Francis szomorúan felén fordított az arcát. Ki fogunk nyifanni, uram? Minden esélyünk megvan rá, bolintott Willock. A hőség közben elérte egy jól fűtött szauna szintjét. Willock az egyik beszegezett ablakhoz ugrott, felkapott a körül egy lezuhant vaskarnist, és a kút felé indult vele. Hátra kifogyott az elektromossága. Talán csak egy akkut használt, és a páncélos lovagok felül érkező fénysugár kitépte a rudat a kezéből, és félig megolvasztva a földhöz vágta. Willock mellé zuhant, átkozodva, könnyezve és káromkodva. Dögölj meg, te nyomorult! Még mindig működik, biccente Jeff. Ha fém tárgyat vesz a kezébe, kilövi belőle. Nem ajánlom. Figyelj ennek az ördögbe is. Melyik az a rohadék? Willock kinyújtott a karját, és a lovagok felé mutatott. Alig, ha nem az, balról a második. Harsány köhögési hullám szakította félbe a szavait. Én is éreztem, hogy az egyre erősödő füst macska körömként kaparja a torkom, elfogja előlem a levegőt, és még a fejem is megteli kegyetlen kesernyés szagával. Francis vágyottan felém nyújtotta kezét. Én feladom, uram! Ki a fene gondolta, hogy épp egy született herceg kastélyában fogom feldobni a talpam? Bocsásson meg, uram, a vulgáris kifejezésért, de momentán ez jutott az eszembe, és köszönöm, uram! Nem igen tudta, mit köszön, de nem is érdekelt. Éppen elég gondot jelentett az elájulni készülő Viorica. Szemem sarkából láttam, hogy Willock a falnak dől, majd káromkodva visszapattan róla, és az oldalát simogatja. Jeff oda tántorgott hozzám, és a vállamra vert. Feladjuk! Pedig micsoda filmet csináltam volna ebből a dili házból. Leültettem Viorikát, aztán a bádog emberek felé lestem. Talán van egy utolsó lehetőségünk, ha jól gondolom. Gyerünk, Jeff! Hová? Gyerünk! Arra már nem volt időm, hogy hátra nézzek és ellenőrizzem, követe. Néhány hatalmas ugrással a lövöldöző fém fickó mellett termettem, letérdeltem és megkönnyebbülve láttam, hogy apró kerekek vannak a talpa alá szerelve. Ha korábban megvizsgálom, megúsztunk volna néhány vérfagyasztó percet. Segítsen! Ordítottam a füst felhők közül kibukkanó Jeffhez. Toldjuk meg a pasast! Maga megbolondult. Mit akar vele? A köd és füst felhőkön át is a fülembe csapott Vladimir Tédrék vérfagyasztó kacagása. Uram Isten, köhögött Jeff, mi volt ez? Úgy tettem, mintha nem hallottam volna kérdését, pedig nagyon is jól hallottam, és azt is tudta, miért kacag ismét vadul önfeledten házigazdánk, Vladimir Tédrék. Valaki ismét a kihegyezett karókra esett. A füst felhők szilárd tömbé sűrűsödtek össze, mi pedig, mintha csak egy vidám sportvetélkedőn vettünk volna részt, megpróbáltuk megmozdítani a páncélos lovagot. Várakozásunkkal ellentétben könnyen ment a dolog. A vasember homloka közepén egészen vékony, szemhez hasonló rést láttam, talán emögött rejtőzik az érzékelő, amely figyelemmel kísért bennünket. Arra úgy látszik, nem volt beprogramozva, hogy ne engedje tologatni magát. Jeff krákugott, tüszkölt, és többször is megpróbálta megkérdezni, mi az ördögöt akarok a lovaktól, de hiába. Nem bocsátkozhattam hosszadalmas magyarázatokba. Ráadásul a sikerben sem voltam biztos, soha nem volt erősségem a fizika. Lehetséges, hogy amit kitaláltam, ellentmond a legelemibb fizika törvényeinek is. A terem közepén megtorpantunk. Nem csak Jeff, hanem én is. Úgy éreztem, nem bírom tovább. A füst marta a torkom, patakokban ömlött rólam a verejték, egy szóval éreztem már jobban is magam. Fogjon egy fakarnist! Ordítottam Jeffre. Próbáljuk meg szétverni az egyik zsalut. Itt, az orra előtt. Jeff villám gyorsan engedelmeskedett. Alig, hanem most értette csak meg, mit akarok a bádog embertől. Beugrott a füst felhőbe, és amikor néhány másodperc múlva előbukkant, két fakarnist tartott a kezében. Gyerünk, Jeff! Ütni, verni kezdtük a zsalut. Talán a harmadik ütést mérhettük rá, amikor ismét felharsant a Drake vadkacagása. Úristen! suttogta Jeff. Úristen! Csendesen imádkoztam, hogy ne Viorica legyen az. Felemeltem a kezem, és újabb óriási ütést helyeztem el a zsalu közepén. Magam lepődtem meg a legjobban, amikor a masszív falap hangos recsenéssel ketté repett. Talán a lassan izzani kezdő fém testek hevítették fel annyira, hogy törékenyé vált, mint az üveg. A fém lovag ebben a pillanatban láthatóan megremegett. Elkaptam Jeff vállát, és lerántottam a földre. Feküdtünk egymást átkarolva, de nem történt semmi. Lőj már, lőj, imádkoztam magamban, hiszen vas van előtted, fémből vannak a falak. Megkönnyebbülve felsóhajtottam, amikor a kékes láng átsuhant felettünk. Bőrömet megperzselt a lézersugár, ruhám kigyulladt, arra emlékszem csak, hogy Jeff kemény kezeivel dolgozott rajtam, hogy eloltsa. Hatalmas csattanással kiszakadt egy ember nagyságú darab a falból. Víz, gőz, szikra eső áradt be a nyiláson. A fém ember kékes fénybe burkolózva felszikrázott, majd füstölögve kialudt. Eső, sár, falevelek csaptak az arcomba. Kemény ág talált a teliba fejem, újra hallottam Vladimir T. Drake dialadittas kacagását, aztán elfeketedett előttem a világ. Néhány pillanatnyi ájulás után négy kézlábra ereszkedtem, és a pattogó, szikrázó, fém és villámeső között visszamásztam a kúthoz. Viorica nyitott szájjal, lehúny szemmel, a kútkávához dőlve feküdt, ruhája szegélyén elektromos szikrák ugrándoztak. Megpróbáltam átkarolni, de nem volt elég erőm hozzá. Óriási erőfeszítéssel kinyújtottam a kezem, elkaptam a bokáját, és húzni kezdtem magam után. Mielőtt csendesen összeestem volna, elégedetten láttam, hogy felettem tinta fekete az ég, dézsában ömlik az eső, és végre fáztam, fáztam. Csak igen messziről szűrődött a fülembe Vladimir T. Drake elégedett vadnevetése. 27. Amikor kinyitottam a szemem, már nem fáztam, viszont a talaj kellemetlenül himbálódzott alattam. Első pillantásom Jeff Holland hátára esett, aki éppen szélesen gesztikulálva egy hatalmas, műszerfal fölé görnyedő, terepszín ruhás, ismeretlen férfinak magyarázott valamit. Mindez semmi, legyintett nagyvonalúan, és szétmázult egy koromfoltot az arcán. Azt látta volna, amikor a Vámpír Sydney-ben című filmet forgattuk. Kétszer elsüllyedt alattunk a hajó, és a hangmérnökömet megették a cápák. Ez gyerekjáték volt ahhoz képest. Már nem is csodálkoztam rajta, hogy a helikopter félig nyitott ajtaján besüt a nap. Viorica békésen aludt mellettem egy takarón. 6. fejezet. Az utolsó. Utolsó? Felvonás. 1. Két nappal később a polgármester irodájában gyűltünk össze valamennyien, életben maradottak. Ott volt Filippa főnöke, tapíró is Miami-ból. A parti őrség néhány magasrangú tisztje, San Juan polgármestere, és két civil ruhás, barátságtalan férfi a kormány részéről. A hivatalos emberek természetesen Coca-Colát ittak, Jeff és én viszkit szódával. Mindannyian ott ültek mellettem, akik megszabadultak, Vladimir T. Drake kastélyának a poklából, Viorica, Kim, Filippa, Jeff és Francis. A parti őrség tisztje mellesleg annak a kutató brigádnak a vezetője, amely átvizsgálta a 3/4 részben leégett kastély romjait, éppen jelentést tett az egyik civil ruhásnak, egy magas, lángvörös hajú ír fickónak. A csontok vizsgálatát természetesen el lehet végezni, uram. A kútban négy férfi maradványra bukkantunk. Mr. Simpsonéra, Mr. Willokéra, Mr. Parisera és Mr. Edward Bördéra. Nagy valószínűséggel a kútba vetették magukat, amikor úgy érezték, hogy nincs tovább. Mr. Lawrence, meg tudja erősíteni Mr. Sekarei feltételezését? Fordult hozzám tapíró. Csak Bernie Simpson halálát láttam, mondtam szomorúan, bár azt se láttam volna. A többiek valószínűleg akkor vetették magukat a kútba, amikor Mr. Hollanddal megpróbáltuk a lehetetlent, ami végül mégiscsak sikerült. A vörös pasas melletti kancsal civil unottan felvonta szemöldökét. Egy műszakilag képzett egyén másodpercek alatt rájött volna erre a lehetőségre, és akkor az áldozatok is. Szép nyugodtan felálltam, kiittam a viszkimet, és kisétáltam az ajtón. A többiek engedelmesen jöttek utánam. Hé, ez meg mi a fene? Vallomás megtagadása? Pattant fel a vörös hajú. Mr. Lawrence, figyelmeztettem, én fi... Julika visszafordult az ajtóból, és rászegezte szénfekete szemét. Szinte láttam, amit láthatatlan sugarak csapnak ki belőle, és belefúródnak a világos kék barátságtalan írszemekbe. A vörös hajú úgy esett össze, mint aranybaba. Este felé Pedro kocsmájában üldögéltünk, Tapiro társaságában. Egy adag, jeges viszki után megtömtem a pipám, de csak akkor kezdtem el beszélni, amikor sikerült néhány jól sikerült karikát feleresztenem az alkonyi égre. A mellettünk lévő asztaloknál mulat halászok tárgyalták izgatottan a hurrikán következményeit és a kastély leégését. Onnan kezdtem, amikor megérkeztem San Juanba. Őszintén szólva meglepődtem, hogy nem várt a kutya sem. Akkor nem értettem miért, most már tudom, hogy Drake nem is akart senkit kiküldeni értem. Joggal gondolta, ha már valaki ide repült Miami-ból, nem fog visszafordulni azért, mert nem várják díszlövésekkel. Éppen itt Pedrónál pihentem ki magam, miután kiballagtam a reptérről. Gondoltam, nem árt, ha tudakozódom a kastély és Mr. Drake után. Szerencsémre Pedro beszédes kedvében volt, így mindjárt képet kaphattam a kastély múltjáról, és hajdani urának Francis T. Drake-nek a visel dolgairól. Aki vámpír volt, mondta Tapiro. Ezt mondta Pedro is, viszont magától, Vladimir T. Drake-től tudom, hogy mostoha anyja, Mary Field, aki a San Juani temetőben nyugszik, és akinek a kriptájában Sally Moreno berendeztette műhold megfigyelő állomását. Súlyosan TBC-s volt, ez magyarázza a fiatalasszony rosszul léteit, s azt is, hogy alma bizonyos estén miért volt véres a nyaka, és a férje, Francis Drake arca is. Mary Field ugyanis gyakorta köpött vért. A segítségre siető Drake nyilván vérfoltos lett, ezt tekintette Pedro a vérszívás jelének. Milyen fickó volt ez a Francis T. Drake? Kérdezte Jeff Tapirót. Bűnöző? Tapiro bizonytalanul széttárt a karját. Nincs róla semmi az archívumokban, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ezután elindultam a kastély felé González-szel, vettem vissza szót. Hogy a temetőben mi történt, valamennyien tudják. Beleszaladtunk azokba a szegekbe, amelyeket Sally Moreno szórt ki az útra, hogy megakadályozza Filippa menekülését. A bérgyilkosnak, apropó, tudják már a nevét? Tom Batchman, ismert figura. Szóval, neki az lett volna feladata, hogy ölje meg Filippát. Batchman természetesen nem tudhatta, hogy megbízója ott van a közelében. Sally ugyanis váratlanul San Juanba érkezett. Hogy miért? Csupán találgatni lehet. Azt hiszem, borzasztóan megijedt, amikor értesült róla, hogy a rendőrség a nyomában van. Nem csak Filippát akarta eltüntetni, hanem a temetőben felépített iránytó állomást is. Valószínűleg tartom, hogy a Batchman megölte volna Filippát, maga sem élte volna túl az akciót. Sally Moreno meg akart szabadulni mindentől és mindenkitől, aki lebuktathatta volna. Ne feledjék, Moreno asszony egy egész birodalmat igazgatott. Ez a San Juani vállalkozás csak egyetlen fog volt az óriási fogaskerék rendszeren, amelyet mozgatott. Nem akarok hosszasan beszélni a temetőben történtekről, bár Sally Moreno alaposan feladta leckét Vladimir T. Drake-nek. Mondanom sem kell, hogy akaratán kívül. Sally Morenónak fogalma sem volt Drake-ről. Azt sem tudta, a világon van-e. Ő csak annyit tudott, hogy nem messze a temetőtől van egy elhagyatott kastély, amelynek a tetejére fel lehet szerelni egy parabola tükröt, a megfelelő berendezéssel együtt. Keresve sem találhattak volna jobb helyet a mesterséges holddal folytatott manipulációjukhoz. Filippa természetesen jól ismerte a kastélyt, hiszen mint Sally Moreno megbízható embere maga is részt vett az adóállomás és a parabola tükör felszerelésében. De térjünk vissza a temetőhöz. Sally Moreno kiszórta a szegeket az útra, mi pedig belég futottunk. Ami González a kerekeket szerelte, elhatároztam, körülnézek a sírok között. Persze, ha sejtem, mi vár rám, eszem ágában sem lett volna elhagyni a taxi melengető ölét, csak hogy időnként megszólal a lelkem mélyén egy belső hang, s olyanokra bíztat, amiket józan ember nem tenne meg. Ilyen volt az említett temetői séta is. Nem tudhattam, hogy amíg a sírokat nézegetem, González befejezze szerelést. Márpedig ezt tette. A kocsinak támaszkodott és várta, hogy visszatérjek. Várakozás közben alig, ha nem megpillantott valamit a kripták között, ami felkeltette a gyanúját. Lehet, hogy a menekülő Filippát látta meg, lehet, hogy az üldözőjét, Becsment, lehet, hogy Sally Morénót, lehet, hogy pisztolyt látott valamelyikük kezében. És a szerencsétlen sofőr ahelyett, hogy